Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének a 13. fejezetéből, a 8-tól a 14. terjedő versekből. A Rómabeliekhez írt levél 13. részének 8-tól 14. verséből így szól hozzánk Isten igéje.
Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikkal szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne felháborodj, ne ölj, ne lop, ne kívánj, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeress fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat, ha fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok, az idő, hogy itt van már, az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal érik, tisztességben járjunk, nem dolgozódásban és részekezésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem őrzsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet, pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös nincsenságok érejenetek benne. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged ezen a vasárnapon is. Köszönjük az indítást, hogy most itt lehetünk. Az életet, hogy terved van velünk. Csodáljuk bölcsességedet, mindenek feletti hatalmadat, végtelen, nagy, önfeláldozó szeretetedet. Urunk, köszönjük törvényeidet, melyek a te akaratod szerint utat mutatnak egyen-egyenként az életünkben. Megvalljuk, nagyon nehéz, küzdelmes ez az út. Sokszor különösebb ok nélkül ártunk másoknak. Akarva, akaratlanul rosszat teszünk. Vágyainkért, kívánságainkkal, szavakkal, hétköznapi tettekkel, viselkedésünkkel megbántjuk egymást. Kérünk téged, Urunk, bocsásd meg bűneinket. Bocsásd meg, amikor hiányainkat nagyobbnak látjuk, mint téged, Istenünk. Szeretnénk ma megérteni és választ találni a veszteségeinkre. Szeretnénk, ha a te közeledben gyógyulhatnánk, és belőled erőt meríthetnénk. Kérünk, munkálkodj bennünk szent lelked által. Taníts rád figyelni ma is. Taníts megbocsájtani. Igazíts meg minket, egy világos látást, Urunk, és jó hallást, hogy téged követhessünk. Engedelmességben, tisztességben, szeretetben. Hadd épüljön, épüljünk, növekedjünk hitben, úgy az életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, munkahelyünkön, mintha frissen vetett kert sorai közt lépdelnénk, vigyázva arra, hogy kárt ne tegyünk az életben, és teremjen kertünk kegyelmet, áldást, hálát körülöttünk. És legyünk képesek szabadon továbbadni a te ajándékaidat. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen.
A Zsoltárok könyvénél nyissuk ki a Bibliánkat, és a 103. Zsoltárnál keressük ki az írást. Innen fogom olvasni Istenek igéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségével közöttetek az ő üzenetét hirdetem, a 103. Zsoltár első 5 verséből. Áldjad lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. A mai kor emberének sokkal könnyebben megérhető ez a két bibliai rész, hogyha nem a megajándékozottságaink felől közelítünk, jó lehet mind a két szövegrész erről próbál tanítani bennünket, hanem a hiányaink felől. A mai kor embere a hiányok embere. Ennek az ige hirdetésnek, ha elvettétek az ige hirdetés vázlatot, láthatjátok a címét, a hiány emberek megfosztottságát helyezi a középpontban. Ha a hiányaink felől közelítünk, talán sokkal érthetőbben tudjuk megragadni, mivel akar bennünket megajándékozni az Úristen, és azért arra bátorítanak benneteket, hogy kövessük így azt a gondolatot, amit az ige ma kinyit előttünk. Először is azt a kérdést tegyük fel az igének, hogy hogyan jelennek meg a hiányaink az életünkben. Jó lenne rálátnunk a Szentírás alapján. Ha összességében megnézzük, és most főleg azt kérem, hogy a római levélhez lapozzatok oda, hogyha átfutjátok a szemetekkel, amit Erika felolvasott most itt nekünk, akkor azt fogjuk meglátni, hogy a hiányaink egyik legdrámaibb oka, mert Pál nyíltan beszél ezekről a hiányállapotokról, hogy olyan dolgoktól várjuk a boldogságunkat, amit elveszíthetünk, sőt nem csak, hogy elveszíthetünk, hanem törvényszerűen el fogunk veszíteni. A mi megajándékozottságainkat figyeljétek meg, akaratlanul is a veszteségeinkhez kötjük. Nem direkt, nem tudatosan, nem örülünk mi ennek, nem is szeretnénk ezt csinálni. Próbáljuk mi az értelmünkkel, a vágyainkkal, a mítoszainkkal ezt a valóságot felülírni, de mégiscsak ezzel kell szembenéznünk, hogy olyan dolgoktól várjuk a boldogságunkat, ezt a szilárd, megrendíthetetlen biztonságot, amit törvényszerűen el fogunk veszíteni. A hiány állapotaink hátterében végső soron a veszteség áll, az elveszíthetőség törvénye áll. Néhányszor már megfogalmaztam ezt itt közöttetek, az életnek van egy drámai törvénye, mindnyájunkra nézve, és ez röviden így foglalható össze, el fogod veszíteni. Nekünk nagyon nehéz ezzel szembenézni. Ez egyik legfájdalmasabb törvény, ami az életünkben valamiféle kényszerpályát jelent. Nem véletlen, hogy amikor Pál apostol megfogalmazza ezeket a sorokat, itt a 11. versben ezt mondja, de mindezt valójában tegyétek is már a szeretet valóságát, mert tudjátok, hogy itt az idő, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzátok az üdvösség, mint amikor hívőké lettetek. Amikor Pál elkezdi megtanítani a római gyülekezetnek, hogy mi a különbség abban, hogyha valaki a hiányai felől közelít a szeretett kapcsolatok felé, vagy ha a megajándékozottságából akar másokat gazdagítani, ennek a középpontjában, a gondolati középpontjában az áll, hogy kell válaszunk lenni erre a törvényre, hogy egyszer vége lesz ennek az itt teremtett világnak. Egyszer elérkezünk az idők peremére, egyszer minden összeomlik körülöttünk, és lesz egy pillanat az életünkben, amikor mindent és mindenkit el kell engednünk. A mai kor embere ennek a valóságát végletesen állítja. A legmegrázóbb történetek akkor kerülnek elő, és akkor sodornak oda ilyen viharszerűen ehhez az egész kérdéshez, amikor haláleset történik egy családban. A haldoklás folyamatában az emberek tehetetlenül és kétségbe esetten keresik a kórház ellátását. Nem is tudják, mit kell ilyenkor csinálni, nem is tudjuk, hogy kell viselkedni egy ilyen helyzetben. Reménykedünk abban, amiről tudjuk, hogy remélhetetlen, és nem tudunk mit kezdeni az elbúcsúzással és az elengedéssel. Ezért vagyunk olyan kiszolgáltatottak a hiányainkkal szemben. Ez egész odáig vezet, hogy mi mindent a hiányaink felől közelítünk meg. Figyeljétek meg, milyen furcsa időszakba léptünk. Akár itt Magyarországon. Minden eddigi korhoz képest, minden eddigi időszaknál jobban élünk. Sokkal pazarlóbban, mint ami elképzelhető lett volna, akár csak néhány évtizeddel is. Ha kicsit akik az idősebbek emlékeztek rá, hogy kinek volt autója, kinek volt telefonja, ki tudott nyugatra utazni, hányszor tudtatok elmenni, nyaralni, kinek volt színes televíziója, folytathatnánk tovább. Gyakorlatilag minden eddigi kornál jobban élünk, és minden eddigi kornál többet panaszkodunk. Figyeljetek oda, hogy amikor beszélgetünk egymással, hány ember örül annak, amije van, amit már elért, ami biztonságot jelent, és vajon ezzel szemben hányan fogalmazzák meg, hogy ez még nincs meg, annak több van, ez még hiányzik, azt sem értem el, ez sem ér semmit, semminek tartom magam. Magyarországon, ahol én nem tudom, hihetetlen pazarló gazdagságban élünk, folyamatosan annak a nyomasztó valóságát ismételgetjük, hogy mi egy szegény ország vagyunk. Ezeket az embereket egy másfél évre elküldeném Ukrajnának a keleti részére, hogy nézzék meg, mi az a szegénység, vagy Afrikában, ahol az összes vagyon egy embernek egy nejlonzacskóval összecsomagolható, vagy akár Aleppóban, vagy Szíriában, ott van szegénység. Itt Magyarországon pazarló gazdagsággal kell szembenéznünk azoknak is, akik valóban úgy éljük meg, hogy picit rosszabbul mennek a dolgaink. Nagyon érdekes, ahogy Pál fogalmaz. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szerestétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne parázzál, hogy ne ülj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez akiket foglal össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet, tehát a törvény betöltése. Én hadd kérjelek benneteket, ez a felsorolás alapján most nézzünk szembe a saját szeretet hiányos állapotainkkal. Nézzünk bele az ige tükrébe, és nézzük meg a mi szeretet hiányos történeteinket. Ugyanis a szeretet azért erősíti föl a hiány érzeteinket, 8. vers, mert a szeretet tartozás. A szeretet tartozás. Mégpedig olyan tartozás, amit soha nem tudunk megtéríteni. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy szeressetek. Milyen megdöbbentő így gondolni a szeretetre. A szeretet az nem jog, nem biznisz, nem valamiféle érzelmi állapot, levegő feeling, rózsaszín köd. A szeretet kőkeményen tartozás. Amikor a kötődési hiányai kerekednek terül az életünkben, és maguk alá gyűrik a megajándékozottság lehetőségét, akkor következik be az a működési mód, ami a mi kultúránkban olyan gyakori. Ilyenkor mi ki akarjuk merni a másikból a szeretetet. Ki akarjuk merni? Annyit akarunk benne merni, amennyit csak lehet, mert égetően szükségünk van erre a szeretetre, és észre se vesszük, hogy ez alatt ki merítjük a másikat, és ki merítjük a kapcsolatunkat is. Mindeközben figyeljétek meg, hogyan történik, leginkább az ismerősi körünkben veszük észre magunkba sokkal ritkábban. Mindeközben, miután kimerítettünk már mindent a kapcsolatban, annál erőszakosabban akarunk birtokolni. Mert abban a pillanatban átéljük a veszteségnek a drámáját. Hogy az, amitől én várok valamit, elveszíthetővé válik, és abban a pillanatban akarom őt még inkább birtokolni. Ilyen a birtokló szeretet. A birtokló szeretetre mond Pál példákat itt a 9. és a 13. versben. Egészen konkrét, vélhetően a római gyülekezet életében a leggyakoribb történeteket mondta el, de mennyire aktuális az Isten igényén, azt gondolom ez a mi kultúránkban, itt Hetény Egyházán, a saját életünkben is, épp ezek azok, amelyekkel leggyakrabban találkozunk. Mert a birtoklás mindig csak a saját vágyainkhoz vezet el. És aki csak a saját vágyaival találkozik, újra és újra csak a saját hiányait tudja észrevenni. Hiszen a vágy azt jelenti, hogy nincs meg. ez még nem az enyém, ezért vágyakozom rá. Akinek már meg valamire vágyik, az már nem vágyik rá. Ez a felfokozott, követtek? Itt vagytok? Jó. Ez a felfokozott, vágyakozó élet, ez az, ami újra és újra a hiányainkat húzza alá. Mindaz, amire vágysz, azt harsogja bele az életed, hogy látod, mennyire nincs meg neked? Látod, mennyire hiányos az életed? Látod, mennyire üres az, amit te valaminek gondolsz? Gyakorlatilag a birtoklás mindig a vágyainkhoz vezet, a vágyaink pedig a hiány állapotaink látványos tünete, ezeket húzza alá, és az ilyen kötődéseinknek mindig, törvényszerűen mindig csalódás következménye. Amit Pál a 9. és 13. vers megfogalmaz, ez mind a csalódásra ítélt kapcsolatok gyűjteménye itt a Szentírásban. Ugyanis a hiány szeretet akkor is csak elvenni tud, ha mindent ad. A hiány szeretet akkor is csak elvenni tud, ha mindent ad. Ezért nem azt mondja Pál, hogy a szeretet a törvény vége. Hogyha egy korábbi fejezethez visszalapoztok a Róma 10:4-ben, néhány hete szólt ez alapján az ige, azt mondja, mert a törvény vége Krisztus. Itt az ige jelentés vázlatban én azt remélem, hogy igen, oda is írtam, hogyha akik görögösek vagytok, utána tudtok nézni, de a végcél, a vég, a tökéletes, a befejezett, ezt ugyanazzal a szóval használja a Szentírás. Azt jelenti, hogy valami betöltötte a célját, a végéhez ér. Kicsit, amit a magyar nyelven is használ idegen szót, ez a perfekt módon, befejezett módon, perfekt vagyok angolból, perfekt németes vagyok, ilyen értelemben kell érteni ezt a véget. A törvény vége beteljesítettsége a Krisztus. Azért nem írja itt Pál, hogy a szeretet a törvény vége, mert mi a szeretet kapcsolatainkban legtöbbször a hiány állapotainkat éljük meg. A szeretet, ez a másik, a törvény betöltése. Nagyon érdekes, ahogyan erre választott Jézus már a hogyan. Hogyan lesz a törvény betöltése a szeretet? Ezt mondja egy helyen a jól ismert János 13-ban, új parancsolatot adok nektek, és itt hatózzam, ez parancsolat. Ez nem egy opció az életre, ez nem lehetőség a kötődésre, nem arra jó, hogy én majd gazdagodjam belőle, ez parancs, neked és nekem. Akik ti már Krisztusban vagytok, nektek Jézus azt mondja, hogy ez parancs. Ez nem választható alternatíva. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást, de nem akárhogyan, ahogyan én szerettelek titeket. Nem az a szeretet, amikor én ki akarom meríteni, amit csak lehet a másikból, mert égető szükségem van rá. Mi hiány emberek alig tudunk más csinálni. Mi így tudunk működni a kapcsolatainkban. Mert aki nem kap elég szeretet, az meg fog halni. Ez törvény, ez tragédia, ez szörnyű. Ez a legnagyobb drámája az életünknek. De ez nem vezet sehova. Ami meg megajándékozottá tenne, azt meg igazából nem találjuk. A másik kiteljesedését szem előtt tartó kötődés lényege éppen ezért a megbocsátás. Hadd hozzam be ezt a fontos szót, ugyanis a megbocsátás, ezt is tudjuk már, szó szerint elengedést jelent. Bocsáss meg a mi vétkeinket, ugyanazt jelenti, hogy engedd el a mi adósságunkat. Nem véletlen, hogy a megbocsátás nélküli szeretet az mindig birtokló szeretet lesz, mert nincs benne az elengedés. Minden olyan kapcsolatunk, amelyből kikopott az elengedés, ott minden esetben a birtoklás kerekedik felül, és a lényeg nincsen meg benne. Olyan érdekes, amikor a úri imádság után a Mátéban azt olvassuk, mert ha az embereknek megbocsátjátok a vétkeiket, nektek is megbocsát a mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek, atyátok se bocsátja meg a ti vétkeiteket. Az az ember, aki nem képes az elengedő szeretetre, a másikat kiteljesítő szeretetre, két kézzel markolja és meríti a többiekből a szeretetet, annyira tele lesz a keze ezzel a kimerítő szeretettel, hogy képtelen lesz elfogadni a kiteljesítő szeretetet. Értitek ezt? Amíg én nem tudom elengedni, üressé tenni a kezem a szeretetre, addig senki nem fogja tudni megtölteni a kezemet, az életemet szeretettel. Amúgy nem véletlen, hogy Máté evangéliumában, ez épp az Úr imádság után, látjátok a Máté 6-ban. Mi minden vasárnap ezt elmondjuk. Bocsáss meg a mi vétkeinket, és ha figyelitek, ahogy hangsúlyozom, ahogyan mi is megbocsátjuk. Mert itt az ahogyanon van a hangsúly. A Szentírás összefüggésében ez megint nem egy választható lehetőség. Ez ítélet, ha nem így akarjuk csinálni. Amíg a birtoklásban akarom megoldani a hiányállapotaimat, addig nem fogom tudni elfogadni Isten megajándékozó valóságát. Hadd kérjem, lapozzatok oda a Máté 22-höz. Jól ismert példázat, a király mennyegző példázata. Emlékeztek az a történet, Jézus a mennyek országáról, Isten királyi uralmáról beszél, amikor meghívja a választottakat, nagy lakomát készít, de mindenki kimentését kéri, mindenki azt, hogy nekem ez is fontos dolog, az is fontos dolog, ez nem érek rá, stb. Erre azt írja a Szentíró, a meghívottak nem voltak rá méltók, majd akkor a király kiküldi a szolgát, hogy hozzanak be mindenki, szó szerint, nézzétek meg itt a 10. verset, gonoszokat és jókat, Isten nem a jókat, nem a kitűnő embereket hívja, gonoszokat és jókat, és akkor bejön egy ember, aki a bejáratnál nem tudta fölöltözni a fehér ruháját, ott szorongatja a régi gönceit, a szakadt, büdös, izzadt, angyos dolgait, úgy ül be a nagy lakomára, nem tudja elfogadni az új kezdet lehetőségét, az új kapcsolat lehetőségét, és akkor oda megy hozzá a király, barátom, hogyan jöhetél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Majd így folytatjuk, akkor a király ezt mondta a szolgának, kötözzétek meg kezét, lábát, vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz vagy sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Az, hogy Isten gonoszokat és jókat meghív, ez nem törvényszerű belépés a királyi mennyegzőbe. Ez nem törvényszerű belépés. Isten meg akar ajándékozni bennünket. Ez az ő döntése. Nagyszerű döntés. Nekünk pedig ki kell üríteni a kezünket, ezek a mi döntésünk, egy erősen ajánlatos döntés. Amikor arra tanít bennünket ez a mai ige, hogy engedd el, bocsáss meg, ez a kiürítettségnek, a megüresítettségnek a lehetőségét kínálja föl. Ezeknek az embereknek lesz a tapasztalata az, amit a Zsoltáros itt megírt, betölti javaival életet. A 103. Zsoltár ezért meghatározó fontosságú ebből a szempontból, majd beszélek még erről, mert ez az alapélmény, a betöltöttség, a megajándékozottság. Ez ott lesz valóság, ahol van hova betölteni azt, amit Isten adni akar. Amikor nem én akarok meggazdagodni. Én most őszinte akarok lenni veletek, én ezt nem tudom jól csinálni. Én magam is, ha valaki azt mondja, hogy ezzel küzd, én magam is ezzel küzdködöm. Nekem is ez harc. De jó, ezt világosan látni, ne törődj bele. Ne hagyd abba ezt a küzdelmet. Ne akar eltölteni magad azzal, ami úgyis csak mindent kimerít, azzal szemben, ami felülemeli a gyógyítás megajándékhoz. És itt akkor vegyük sorba a 9. verset. Hogyan birtokoljuk mi a kapcsolatainkat? Itt van a parázsnaság. Mit jelent ez a másik testi birtoklásának a vágya? Itt van a gyilkosság. Mit jelent ez a másik életének a vágya? Itt van a lopás. A másik a vagyonának a kívánása, majd a 13. vers. A torbézolás, ez egy picit nehezebb kifejezés, odaírtam, nézzetek utána az eredeti szöveget, ez a pazarló fogyasztást jelenti. Akkoriban Dionysos kultuszhoz volt köthető ezek a vallási szertartások, de ma egy egész társadalom épül a pazarló fogyasztásra. A szenvedély betegségekről beszél Pál, a szexualitás túlhangsúlyozásáról. Itt megint utána egy különös kifejezés, ez a keretek nélküliség. Szóval a gyereknevelésben láthatjuk, de akár az egymás közötti kapcsolatokban, amikor nincsenek keretek, nincsenek határok. Mi úgy szeretjük a gyerekünket, hogy mindent megengedünk neki. Majd ő eldönti, hogy mivé akar válni. Ezek a legnyomorultabb sorsú kis tinék, kis gyerekek vagy felnőtté váló emberek, mert soha életükben senki nem mondta meg neki, hogy hol vannak biztonságban. Konfliktus generálókról beszél, akik valahogy mindig konfliktus generálnak, aztán az irigyféltékenységről. Ez mind a birtokló vágyoknak a megnyilvánulása. A vágy a megfosztottság legdrámaibb tünete. A keresztény emberek is ide tartoznak. Könnyebb a kereszténynek? Én azt mondom, hogy nem. Mi is ugyanúgy harcolunk, mi is ugyanúgy megéljük a hiányainkat, mi is ugyanúgy ugyanabban a történetben vagyunk. Pál apostol azt tanítja nekünk, hogy tartozunk egymásnak. És mi is azt mondjuk, hogy bizony tartozással maradunk, szeretetlenek vagyunk, nem töltjük be a törvényt, paráználkodunk, ölünk, lopunk, kívánjuk egymás javait, rosszat akarunk egymásnak, pazarlunk, különféle szenvedélybetegségekben élünk, irtózunk a keretektől, visszályokat keltünk, irigykedünk, birtokolni akarjuk egymást, mert elviselhetetlen hiányaink vannak. De hát akkor jobb-e a kereszténynek? Jobb-e egy keresztény ember, mint egy nem keresztény? Jobb-e az az ember, aki így ilyen? Nem véletlen írt Pál ezekről, de ha ilyen az ott, ami gyülekezet, ha én ilyen vagyok, ha ez a mi közösségünk is ilyen, ha világon minden keresztény gyülekezet ilyen, akkor jobbak a keresztények? Nem jobbak. Mi nem vagyunk jobbak, nem vagyunk többek. Nekünk jobb. És szeretném nagyon mutatni nektek, nekünk jobb. Mégpedig azért jobb, mert négy nagyon fontos különbséget látunk itt az igében. Egyrészt képesek vagyunk megérteni a probléma mélyét. Ugyanis ez a kérdés, amiről itt beszélünk, a hiányállapotaink, egy spirituális kérdés. Másodszorra választ kaphatunk a veszteségre. Mert a Biblia Istene az, aki valódi működőképes választ ad, amikor szembe kell néznünk az élet végével. Éppen ezért harmadszor gyógyulhat az életünk, és képessé válhatunk felülkerekedni a hiány állapotainkon. Hiszen nem véletlenül fejezi be ezt a részt itt Pál, hanem öltsitek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig nem gondozzátok, szó szerint bakusdossátok, édesgessétek. Ez a szó van itt, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. A hiányaink ördögi köre akkor kezd angyali körré válni, amikor nem a másikat kimerítő manőverénkből akarjuk betölteni a hiányainkat. És akkor elkezdődik egy új csoda, amit a Zsoltáros így fogalmaz meg, betölti javaival az életet. Ami nincs, abból nem lesz csak úgy valami. A hiányainkból nem lesz csak úgy megajándékozottság. Értitek? Ez egy teljesen abszurd gondolat. Ha csak Isten nem kezd újat velünk. És itt a különbség az alkotás és a teremtés között. A teremtés az a semmiből való megjelenítése valaminek. Az én ürességem, az én hiányaimat egyszer csak Isten úgy fordítja, hogy megjelenik benne valami. Megjelenik benne az a másikat kiteljesíteni akaró szeretet. Ezt nem tudom jól csinálni, nem tudom tökéletesen csinálni, egyikünk se képes arra, de a semmiből megjelenik valami. Innen lehet az alkotást elkezdeni. Csak az képes a szeretet alkotó művészetére, aki benne van Isten újjáteremtésében. És a Zsoltáros erről beszél. Egyébként csak a generációkat átívelő meghatározottságainkban tudunk működni. De ez a szeretetet mutatja meg Jézus a Golgotán. Ez a szeretet jelenik meg a Golgotán. az lesz képes túllépni a szeretet hiányos állapotain, és azt lesz képes elindulni a gyógyulás útján, aki elmegy egészen a keresztig. Mert a keresztnél valami hatalmas fordulat következik, rádöbbenek, hogy a szeretet felelősség. Felelősség. Az nem élmény, az nem lehetőség, az nem kötele, az nem számon kérhető, ez az én felelősségem. A szeretet azonnal tartozás lesz. A szeretet ugyanis a mi adósságunkból fakad. 8.-9. vers. Adósai vagyunk egymásnak. Az adósság törlesztés logikája pont fordítva van, mint ahogy lennie kellene. Ha valaki az adósommal válik érzelmileg, lelkileg, anyagilag, szakmailag, azonnal létrejön egy függőségi helyzet, amit mi nagyszerűen kihasználunk. A legismertebb spirituális függőségi helyzet a harag. De emlékeztek, a régiek megmondták, hogy ne őj. Én pedig azt mondom, hogy aki haragszik az ő atya fiára, ugyanerre az ítéletre méltó. A szeretet nem véletlenül vonódik szervesen össze a megbocsátással. Azaz a másik kiteljesítő elengedésével. A birtokló vágy ennek az elengedésnek, ennek a megbocsátásnak az akadálya, és ahol birtokló vágy van, ott nem tudjuk betölteni a törvényt. Akik Jézuséi, azoknak ezért parancs a szeretet. Van-e válasz a hiány állapotainkra? Ez a harmadik kérdés az igének. Látjuk, hogy minden szeretet hiányos állapot oka a veszteség. Az képes kigyógyulni a hiány tüneteiből, aki képes választ adni a veszteségre. A veszteség forrása pedig, hogy valami visszavonhatatlanul összetört az ember életében. Ezt úgy nevezi a Biblia, hogy bűn. A bűn nem morális vétség. Az nem azt jelenti, hogy valaki valami rosszat csinál. A bűn, ami mindent átszövő tragédiánk. A bűn az erkölcsösségünknek is része. Vannak erkölcsös bűneink, vannak a vallásos bűneink. A legtöbb dolog, amire mi büszkék vagyunk, esszenciálisan sűrűn a bűn. Mi általában, amikor dicsekszünk valamivel, amit végre föl tudunk mutatni a vallásosságunkból, az életünkből, a családunkból, a szakmánkból, az erkölcsösségünkből, a valóságunkból, a tudásunkból, ez maga a bűn. Ha így látjuk a bűnt, ezt a mindent átszövő tragédiát, elkezdjük megérteni, hogy bár akarunk szeretni, akarunk jó szülők lenni, jó házastá, boldogan élni, megtalálni az életünk értelmi célját, és ez még ennek ellenére is csak rendkívül részlegesen sikerül. Legtöbbször ez is csak pótcselekvésekben. Erről beszél itt Pál apostol. Ezért nem véletlen, hogy a 11. versben a végességről beszél. Van válasz arra, hogy mindent el fogunk veszíteni. Mert Jézus közelében ez nem az utolsó szó. Ezért érdemes felébrednünk. Ezért érdemes, ahogy a 11. vers fogalmaz, felébredni minden álomból, hiszen minden mítoszunk, minden hárításunk, minden pótcselekvésünk, minden álomszerű tervünk épp a legfontosabbtól oszt meg, a szeretet lehetőségétől. Ezért érdemes meghallani a zsoltáros hangját. Ha most oda lapoztok a zsoltárok könyvéhez, akkor azt fogjuk látni, nézzetek meg az első verset. Ahhoz, hogy az életünk áldássá legyen, áldás legyen az életünkön, ahhoz az kell, 5. vers, hogy valaki betöltse a mi életünk javait, és ezt a kettőt, 3., 4. vers, a bűnbocsánat köti össze. A bűnbocsánat az elengedés az, ami lehetővé teszi a megajándékozottságot, és az áldást. Ez az elengedés teszi lehetővé, hogy én is szabadon, elengedett módon szerethessek. Az ilyen szeretet már nem birtokolni akar, mert a középpontban nem az én kiteljesedésem, hanem a másiké áll. Ekkor lesz győzelem a szeretet. Ekkor lesz hatalom a szeretet. Ez a szeretet, amely betölti a törvényt. És erről szól ez a két bibliai rész. Ugyanaz a gondolatmenet van mind a kettőben jelen. Ugyanazon az úton vezet végig bennünket mind a két bibliai rész. És senkivel, senki semmivel ne tartózzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, ilyen módon kapcsolzáró jellem betöltötte a törvényt. Mit jelent betölteni a törvényt? Azt jelenti, hogy érvényesül a törvény követelése. A törvény betöltésének a hiánya az egyik legkiáltóbb hiányállapotunk. És ez a mindennapi szeretett kapcsolatainkban ölt testet. A bűn következményét egy korábbi fejezet, a Róma 6.23 jól ismert verse foglalja össze egészen meghatározó módon, mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ilyen áldozati halál kell ahhoz, hogy a bűntől megtisztulni tudjunk. Ám ha nincs ott Krisztus, nincs ott a betöltésnek a valósága, vagy mi válunk áldozattá, és állandóan azon panaszkodunk, hogy megint áldozatává válok az életemnek, vagy mi teszünk áldozattá másokat, legrosszabb esetben ezt a kettőt együtt. A szeretett kapcsolatainkban ez az áldozattá válás, másokat áldozattá tevő működés nem érzelmi diszfunkció. Ez a bűn általános megnyilvánulása. Észesen vesszük, hogy hol kezd el egy fantasztikus lehetőség, a kötődés csodája gyilkos érzelmekké válni. Olyan ez, mint amikor, nem tudom, jártatok-e a Balatonnál mostanában, vagy fogtok meg, nézzétek meg, akár melyik partrészen álltok, mindig kifelé hullámzik a Balaton. Mindig kifelé hullámzik a Balaton. Csak ez csak elkezd arra felé hullámozni. És ha egyszer törültök egy hajóra, és keresztül mentek a Balatonon, és keresnék azt a pontot, hogy mikortól kezd kifelé hullámozni a Balaton, nem fogtok találni ilyen pontot. Figyeljétek meg! Nem fogjátok meglátni a Balatonon azt a csíkot, ahonnan kifelé hullámzik a két oldalra a Balaton. Ilyen a bűn. A parton már a végén látjuk, hogy akár tarajos hullámokat vihar korbácsoló módon hullámzik a Balaton, ám ha elkezded megnézni, hogy mikortól kezdődik ez, nem fogsz találni egy pontot. Így megyünk bele a mi saját szeretet hiányos állapotainkban. Nem tudjuk azt a határt, hogy hol kezd el megváltozni az iránya a hullámainknak, az érzelmi hullámainknak. Egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy most már itt vagyunk. Ezért nem tudunk mi jó válaszokat adni a bűnre, mert nem tudjuk megragadni azt a pillanatot, amikor lehetőségünk van arra, hogy változtassunk. Ezért szorulunk kegyelemre. Nem jó megoldásokra van szükségünk, hanem kegyelemre. Nem pszichotechnikákra, nem jó tanácsokra, hanem Isten jelenlétére. Gyakorlatilag, amiről Pál beszél, a törvény betöltéséről, ez nem más, mint hogy Jézus Krisztus betöltötte a törvényt. Ez az oka, hogy neked nem kell, lehet, nem kell áldozatnak lenned. Nem kell áldozattá válnod, nem kell mást beáldoznod. Ezt a tartozást kell lerónunk azok felé, akiket Jézus szeret. Ezért mondja Pál, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert Jézus is ezt mondta. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, a szeretitek egymást. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te kinyitod nekünk az újjáteremtés lehetőségét. És köszönjük, hogy amikor átélhetjük annak a csodáját, hogy te átölelsz, befogadsz bennünket, szereted és gyógyítod a mi életünket, a mi személyünket, akkor valóban átélhetjük sokszorosan is, eltöröd a mi bánatunkat. Bocsáss meg, hogy mi újra és újra a mi bánatunkkal, a mi szomorúságunkkal, a mi megfogyatkozásainkkal, a mi hiányainkkal jövünk eléd. Bocsáss meg, amikor ezek sokkal fontosabbá válnak, mint az, hogy te megajándékozó, gyógyító, megújító Úr vagy. Ezért szeretnénk most megtörve és üresen neked adni magunkat. Mert már annyiszor próbáltuk megtölteni a mi kiáltó hiányainkat kimerítő módon, Most szeretnénk, ha te teremtenél újjá bennünket. Te ajándékoznál meg a te jelenléteddel, az űrt te töltenéd ki. És mi minden gondunkat, keserünket neked átadhatnánk. Ha kérjünk azért a testvérünkért ma itt ebben a gyülekezetben, akinek a legfájdalmasabb ez a hiány, akinek a legégetőbb ez a gond és keserűség, aki a leginkább megtörve és üresen érzi magát. Köszönjük, Urunk, hogy így gondolhatunk rá imádságban. Köszönjük, Urunk, hogy Te adtál nekünk olyan közösséget, amelyben egymásnak tartozva, egymást megerősítve, egymást kiteljesítő módon elengedő szeretettel vehetjük körül. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen közösségbe emeltél bennünket. Kérünk azokért a testvéreinkért, akik most nincsenek közöttünk. Ajándékozz meg őket a pihenésben, a kirándulásban, vagy éppen a betegségben. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak azokkal vállalhatunk közösséget a Te közeledben, akikkel fizikailag is együtt lehetünk. Mi pedig így szeretnénk azzal a reménnyel indulni, amit Te adsz nekünk, hogy valódi gyógyulást jelenthet a veled való közösség. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Fennállva fogadjátok az áldást. Vigyázzatok, álljatok meg a hídben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe.